Hetente jelentkezik a 2020 film odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások Géczi Dáviddal, Schmidt Andrással, Szajki Vörös Adéllal, Varga Bencével, Balázsi Istvánnal, Kontler Dániellel, Marjai Judittal és az űrhajó többi vendégével. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot streamelsz, az asszony már elaludt, a macska kint vernyog és nem tudsz aludni, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek a felgyűlt gondolatokat, itt a lehetőség, hogy meghallgasd ezt a pár filmőrültet. Lehet, hogy nincs igazuk, de legalább van véleményük. Kezdődjön tehát a 2020 film odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások.
Sziasztok, ez a 2020 film odüsszeia egyik téli adása, ahol a Hó társadalma című filmről fogunk dumálni Varga Bencével, és hát az az első kérdésem, hogy miért van szükség feldolgozni újra egy filmet, ami már megvolt, meg nagy sikerrel ment a 90-es években. Az olyan régen volt?
Nagyon jó a felütés, azért jó télen ilyen havas filmeket nézni, mert akkor legalább még egy adag takarót az embernek magára kell takarni így a nappaliba. Alapvetően nem tudok attól a gondolattól szabadulni, hogy amikor az ember ilyen katasztrófa filmeket néz, akkor alapvetően egy ilyen baleset mellett az úton ilyen nézelődő csöcseléknek tudja magát érezni. Vagy szóval, hogy alapvetően egy olyan filmélmény, amikor egy ilyen tragédiát vagy katasztrófát nézünk, akkor ez mégiscsak egy kicsit az emberből ezeket az alantas ösztönöket hívja elő, amikor tudod, a rendőröknek terelni kell a kocsikat, hogy ne alakuljon ki dugó, mert mindenki lelassít egy picit, és bele akar nézni abba az összetört autóba. Az az igazság, hogy én ennek a filmnek az eredetét azt ugyan nem láttam, viszont a könyvet magát, azt olvastam. Remek érzékel édesapám, amikor 10 éves voltam, akkor életem első repülőútjára, mely a festői Prágába szólt a jegy, és a csehszlovák, akkor még csehszlovák légitársaságnak a gépével repültünk, szóval jó érzékkel mondta, hogy hát, hogy ne unatkozz, hoztam neked egy könyvet, és kezemben nyomta az Életben maradtak című könyvet. Marha jó ötlet egy 10 éves gyereknek, aki életében először repül egyébként ezt a könyvet odaadni. Apám különös drámai érzékéről tanúskodik azért ez a gesztusa is.
És... De lehet, hogy ma nem csinálnál filmes podcastet, ha apád nem ilyen beteg, mint az enyém is.
Én is arra gondolok, hogy lehet, hogy egy kicsit így a podcast sorozat végére megfejtjük egymás lelkivilágát, és hogy egészséges éppelmélyű emberek nem foglalkoznak filmekkel, csak azok, akiknek a gyerekkora ilyen izgalmakkal volt teli. De a lényeg az, hogy az biztos, hogy a maga a könyv az azért hihetetlenül belevésődött az elmébe, akár még egyes mondatokra, kifejezésekre is kristálytisztán emlékszem. Úgyhogy talán minden generációnak szüksége van egy ilyen élményre, és azért kellett ezt a filmet most elkészíteni. Hozzáteszem latin-amerikaiaknak, tehát azért mégiscsak visszakerült a labda oda, ahonnan elindult. Úgyhogy lehet, hogy ezért volt erre szükség.
Na de most én gyerekkoromban igen, nem foglalkoztam nagyon azzal, hogy az Ethan Hawke Montevideóból származik-e vagy sem, csak aztán láttam, hogy a Nando figurája az ugyanígy egy ilyen szőkésbarna, elég helyes csávó. Nagyjából emlékeztem, még nagyon rég láttam a filmet, hogy ugyanúgy ilyen golyvás karikás szemekkel ébred, a vesztes helyzetéből indulva, és hát mondhatjuk, hogy talán a legnagyobb hős lesz, hiszen ő menti meg a többieket, vagy az ő kitartása, edzése vezet oda, hogy át tud kelni az Andokon, már kezdem megint a spoilerrel, tehát igen, megmenekülnek, és hogy hogy azt is mindjárt megmondjuk, hogy mielőtt szétveritek a telefont, vagy a nem tudom, a számítógépet, ami hallgattok minket, azelőtt inkább kapcsoljátok ki a fenébe, nézzétek meg a filmet.
Nem, ne kapcsoljátok ki, felhívnám. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy a film címét most ugye a Hó társadalmára módosították, de ugye a könyv eredeti címe az az, hogy Életben maradtak.
Na,
tehát ennél nagyobb spoilert nem.
Ennél nagyobb spoilert nem tudok mondani.
Figyelj, én repültem Buenos Airesből Santiago de Chilébe ezen a hegyláncon. Az ember azért, hogyha már olyan öreg, mint én, akkor azért repült már egy-két helyen is, valószínűleg nagy hegyek fölött is, te jártál is nagy hegyekben, ugye különböző hegymászok kísérőjeként. De az, én azt azért ritkán tapasztaltam, hogy a pilóta ilyen kicsit izgatottan bemondja az utasoknak, hogyha balra néznek, akkor most itt a Sierra Nevada. És való igaz, hogy tényleg én is ritkán kapom fel a fejem, vagy nézek ki egy ilyen repülőúton az ablakon, többek között azért is, mert tériszonyos vagyok, és nagyon nem kedvelem azt látni, hogy milyen magasan vagyunk. De ez egy elképesztő látvány. Fantasztikusan magasak ezek a hegyláncok, és tényleg olyan van vége érhetetlennek tűnik a hósivatag. Úgyhogy a helyszín az rendkívül ígéretes, itt egy nagyon jó filmet lehet forgatni, és hát mit szeret a legjobban a 21. század filmfogyasztó közönsége, mint a megtörtént eseteket feldolgozó filmeket. Tehát még ami nem is megtörtént eseten alapul, arra is néha mostanság ugye kiírják, mert valamiért akkor jobban üt, vagy valamiért a non-fiction-t azt jobban kedvelik az emberek manapság. Úgyhogy ez a része mindenképpen, hogy mondjam, ígéretes volt a filmnek, aztán elkezdődtek benne azok a picit szájbarágos iskolás részek, amitől nekem már úgy elkezdett olyan fanyalgásra húzódni a szám, mint például az, hogy ugye az iskolásra megmutatjuk, hogy hol van az Andok a térképen, ugye kibontjuk, és akkor itt az Andok. Innen tudod, hogy egy nemzetközi forgalmazásra készül a film, jó, mert el kell magyarázni
de megmondom őszintén,
román közönségnek is, hogy hol van az Andok.
Nekem lehet, hogy kell, mint gyöpösnek, mert én nagyon szeretem, hogy például az Indiana Jones-ba is, hogy mindig mutatják a térképet. Tehát ebben van egyfajta ilyen, nem is tudom, nem Victor Hugo-i, hanem inkább Robinson Crusoe-i, Defoe-i, vagy Swift-i, kalandor érzet, vagy Tom Sawyer-i, nem tudom. Szóval, hogy azok a térképek azért persze érzem, hogy a nézőnek vannak megmutatva, meg bizonyos helyzetelemzések a nézőnek szólnak, de hogy mégis van ennek egy romantikája. Plusz nekem nagyon tetszett, hogy be van egy kicsit mutatva, hogy Montevideóban, hogy telik egy ilyen kosárlabda csapat élete, milyen hazamenni egy lakásba, milyen az utcára kimenni, ezeket a régiből nem tudtuk. Egyébként utólag egy kicsit erőltetett is, hogy a Alive, Életben maradtak című filmben, ugye John Malkovich az elején, mint egy stúdióba mesél arról, mint egy dokumentumfilmben, hogy mi történt, miközben mindenki tudja, hogy John Malkovich, tehát John Malkovichnál John Malkovichabb nincs, tehát még olyan filmek is vannak, ahol ő, vagy egy film, ahol saját magát játssza egy másik a Kubrickot, mindegy, de hogy nem tudom, hogy ez egy jó rendezői megoldás volt-e. Viszont anno én nagyon szerettem azt, amikor már ilyen perverz módon szó lesz, hogy szerettem, de hogy nagyon kemény volt ez a zuhanás jelenet. Tehát, hogy még talán azt mondom, hogy majdnem pariba van a mostanival, tehát ott rendesen leszakad a gép, és ott jobban látod, hogy a szél hogy viszi ki kettesével az embereket. Tehát teljes horror volt. Utána bármikor ültem föl gépre, ez volt a fejembe, és később a Harcosok klubjában pedig kimondták azt, amire mindig is gondoltam, hogy kényszerleszállás 5000 méteren halálnyugodtan, tehát ilyen nincs. És ez a film egy kicsit elérte nekem azt, amit az elsőn nem, hogy jobban érezzem azt, hogy ezek valós figurák, valós emberek. Gyerekként ugye elhiszem mindent, amit látsz a tévében, de visszanézve csak az előzetesét, ha megnézed, ilyen hófehér pulcsiba vannak, frissen mosott minden, de még a 20. napon is. Tehát, hogy annyira, hogy lehet valami annyira műtermi, egy kicsit most így emlékszem vissza a 90-es évekre, pedig akkor nagyon jónak tűnt.
Érdekes, mert nekem pont egy picit fordított volt az érzetem. Néztem ezt a filmet, és majd a végén fogok a legfőbb kritikára rátérni, de itt volt többször az, amikor megállítottam, ez egyik legidegesítőbb szokásom, amikor megállítom, és akkor elkezdem hosszan kommentálni a páromnak, ettől így a hideg lelés kerülgeti. De épp azt fejtegettem neki, hogy néhány évvel ezelőtt volt az a brutális esemény, amikor ugye az ukrán-orosz határon akkor már kibontakozó konfliktusban a szakadár erők lelőtték a KLM Malajziába tartó gépét, vagy lehet, hogy a Maláj légitársaságnak a gépe volt. A mindegy, a lényeg az, hogy ugye Hollandiából repült Malajzia felé, és akkor ott Ukrajna fölött ugye lelőtték ezt az utasszállítót. És ennek az egésznek a brutalitását, vagy a borzalmát az ember az valahogy nem érzi át, amikor csak a rádióban hallja ezt a hírt, notta benne olvas, vagy akár még a tévétudósításokban is, ugye általában látunk egy-két füstölgő roncsot, tűzoltókat a környéken is, így nagyjából valahogy ennyi, és ezek már a megszokott képsorok, hogy egy repülőgép szerencsétlenség már nem borítja ki az embert, és nekem attól vált az egész olyan rémesen átélhetővé, hogy hirtelen gyorsan az Instagramon meg a TikTokon megjelentek videók, hogy ezek a helybeli lányok, akik ott éltek a környéken, kimentek a repülőroncsokhoz, és elkezdték átkutatni ott a hullák és a szétszakadt ülések, és nem tudom mi között a csomagokat. És akkor találtak benne rúst, szemhéjpúdert, meg nem tudom mit, és ezeket kivették, és utána ilyen, tudod, ilyen, mint az ilyen unboxing videók, gyakorlatilag így bemutatták, hogy hú, milyen tök jó smink cuccokat találtak ott a
végül is utasok. Végül ez hullarablás.
Gyakorlatilag hullarablás. Így igaz. És ez valami olyan őrületesen drámai erővel idézte meg ezt a balesetet, és ennek az egésznek a szörnyűségét, hogy annyira gyomroragadó volt a kép, hogy óvatlanul is én azt, és persze nehéz a realitást ugye egy ilyen fikciós dologgal összeegyeztetni, de itt azért mégis egy megtörtént esetről készült alkotásról van szó. Valahogy ütköztettem a fejembe, és nekem pont ez volt azzal a bajom, hogy ezt a zsigeri irtózást én ebben a filmben valahogy nem éreztem. Tehát, hogy pedig láthatólag azért próbálkozott a rendező ezzel, de valahogy nekem nem tudta megidézni. Nem olyan régen néztem a Terror című sorozatot, ami ugye szintén havas környéke játszódik, és bár ott is néha vannak ilyen műtermet idéző jelenetek, nekem a hó, a síkság kietlenségét valahogy ez a sorozat hangulatában jobban megidézte, mint ez. De neked akkor ilyen elevenbe vágott ez az egész környezet?
Hát a helyzet az, hogy én is az elején teljesen igazat adok, hogy nagyon nehezen hangolódtam, mert azért az Ethan Hawke akkoriban például nem volt egy nagy sztár, bár akkor kezdődött ugye a diadalmenete, sose lett világsztár talán, hanem inkább jó színész, bár az most már azért mondhatjuk, hogy világsztár, de nagyon sokáig az Ethan Hawke inkább a helyes fiú volt, de nem került ilyen Brad Pitt, vagy nem tudom milyen státuszba, figyelt arra, hogy inkább ilyen művészibb dolgokba szerepeljen, később aztán a horror beütött neki, de alapvetőleg nem azért ragadta oda a tekintetet, mert ő egy sztár, hanem egyszerűen olyan kisugárzása volt az Ethan Hawke-nak, hogy vitte a filmet. Na most itt újabb spoiler, ugye egy olyan karakter viszi a tekintetet, és ez egyfajta dramaturgiai trükk, aki gyakorlatilag nem az igazi főszereplője a filmnek, vagy nem tudom, hogy tekinthetjük-e annak, miután meghal mondjuk a játékidő 3/4-énél. Ugye ezt Hitchcock csinálta a Pszichó című filmjében, ott az 50. percnél ölte meg a főhőst, de aki egy kicsit szemfülesebb, vagy látta az eredeti filmet, avagy olvasta a könyvet, az tudja, hogy az igazi rejtett híró, az a Nando, ugyanis ő az, aki egy ilyen vert helyzetből indul, és mondjuk azt, hogy egy ilyen félig kómából ébredt föl, bevérzett szemekkel, meghal a testvére, nem gondolnád, hogy ő lesz a hős, és itt nagyon jól vagy ügyesen igazából a Enzo Vorginik, nem tudom, jól mondom-e, a Numa Turcattira írja a főszerepet, tehát ő az, aki morálisan nem bírja elfogadni, hogy az emberekből lehet így kockázni húsgolyókat, mint a IKEA-ba, hanem az a szent és sérthetetlen az a hulla része, és a hulla az maga az ember, tehát test és lélek nála egy kicsit egybe van, ami érthető is egy dél-amerikai, erősen katolikus, hát nem is tudom, ilyen jól mondom, hogy röbbi játékosoknál, röbbi játékos? Amerikai.
Igen, azok.
Röbbi játékosnál, és ugye a Nando pedig az, aki szinte azonnal azt mondja, hogy hát biztos, hogy enni kell, mert túl kell éljük. Tehát, hogy magyarul azonosulni próbálsz egy olyan sráccal, aki olyan, mintha nem akarná ezt az egészet túlélni, mert neki erkölcsileg ez nem fér bele, és szerintem legalábbis nekem nézői attitűntként, mivel én ezt már másodjára élem végig ezt a történetet, nem tudtam a sráccal azonosulni, nem tudtam elfogadni főszereplőnek, rengeteg olyan hülyeséget csinált, például, hogy egy hónapig nem evett, vagy nem tudom mit evett, plusz amikor ki kell szabadulni, akkor teljes erejéből elkezd rúgni egy üvegablakot, ami biztos, hogy szarrá vágja a lábát, és utána sebláza van. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amik az ostobaságát mutatták, mert halottról jót vagy semmit, de ő volt az, aki a film szerint, nem tudom, hogy így volt a könyvben, vagy az életben, ő az, aki először elmegy felderíteni ugye a gépnek a farkát, és hát ő az, aki nem érti meg, hogy bizonyos idő után vissza kell fordulni, különben kint éjszakázol. Tehát nem csak a saját életét kockáztatta, hanem a társaiét is. Persze abban a helyzetben ki vagyok én, hogy ítélkezzek, csak mint néző nehezebb volt vele azonosulni, mint a Nándóval, aki edzett, azt mondta, hogy okay, már betemetett minket egy lavina, most lemondták már a keresésünket, tehát igazából mit veszthetünk? Bepakoltak húsival, bocsánat, hogy így mondom, de hát emberi testrészekkel, vagy hússal, és nekivágtak az Andoknak. És azzal én teljesen egyet tudtam érteni, mert hogyha ereje teljében van a helyzethez képest, segíteni már ott nem tud, bejelentették, hogy lemondták a keresésüket, akkor ez volt a túlélés kulcsa. Míg a másik srácnak a cselekedeteivel rohadtul nem tudtam azonosulni. Te?
Az igazság, hogy fölírtam magamnak azt, hogy az egyetlen olyan igazi ötlet a dramaturgiában az volt a rendező részéről, hogy a narrátor meghal, de ugye ezt is láttuk már az Amerikai szépségben. És igen, az Hitchcock és egy jó párhuzamban ott a főhős hal, meg az Amerikai szépségben, meg a narrátor, ugye ahhoz nem szoktál hozzá, hogy aki mesél, az egyszer csak meghalhat a történet háromnegyedénél. De mondom, azért nem egyedülálló ez az eszköz, de engem azért bevitt a csőbe, mert nyilván már nem emlékeztem arra, hogy akkor név szerint pontosan ki élte túl, és ki nem. Az ilyen túlélős filmeknél óhatatlanul az embernek eszébe jut a Goldingnak a Legyek ura című könyvem, amiről nem olyan régen olvastam egy hosszú és érdekes ilyen long readet. Ez azt hiszem az Atlantikban jelent meg, ahol egy újságíró azt mondta, hogy ő, mint középiskolai tanár, ugye Goldingnak ezt a könyvét tanította elég-elég sokáig, és nyilván a világirodalom egyik nagyon elismert alkotásáról van szó, de őt mindig borzasztóan bántotta az, hogy ugye ezek a gyerekek, akik lezuhannak szintén egy repülővel egy szigeten, és ott rekednek, azok között ugye viszonylag gyorsan kitör a háborúskodás, és hát tulajdonképpen az egész regény ugye az elaljasodásról szól, arról, hogy egy maréknyi ember is hogyan képes a túlélés helyett, összefogás helyett ugye helynyás lemélszárlására koncentrálni az erőforrásokat, és elkezdett nagyon keményen utána menni ennek, hogy honnan jöhetett a Goldingnak ez a nagyon keserű tapasztalata, és kiderült, hogy egyébként tehát valós események ihlették valamennyire az írónak ezt a történetét. Ausztráliában nem repülőgép, hanem ilyen hajószerencsétlenség áldozataival vált gyerekek, fiatalok voltak, akik egy szigetre kerültek, és ő elutazott oda, és felkutatta ezeket az ausztrál fiatalokat, néhányan még életben voltak, hogy is történtek az események, és hát mint kiderült, pontosan az ellenkezője volt az igaz annak, mint amit Golding megírtett. Valóságban egyáltalán nem hogy háborúskodás nem tört ki, hanem végtelen módon, megdöbbentő módon ezek a viszonylag pici gyerekek, vagy kicsi gyerekeket, ugye kisebbek, nagyobbak is voltak köztük, beosztva a szerepeket, egy ilyen demokratikus hierarchiát kialakítva, tökéletes együttműködésben sikerült gyakorlatilag úgy túlélniük, hogy aztán ők maguk még valami kis ilyen tutajt is ácsoltak, és gyakorlatilag úgy menekültek meg, hogy összefogtak, és mindenki segített mindenkit. A cikk írójának az volt a végső konzekvenciája, hogy alapvetően ilyen helyzetekben az emberiségnek a tagjai azok összefognak a jó közös ügy érdekében is. Itt is ugye erről tanúskodik a történet, hogy ugye van olyan, aki azt mondja, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a halálom után fogyasszatok belőlem, tehát ez is egyfajta ugye önfeláldozás. Ugyanakkor, amikor azt mondod, hogy a történet hőse az, aki elindul és segítséget hoz, persze kétségtelen, hiszen a megmenekülést ő szolgálja. Nekem a történet hőse egyébként mégsem ő volt, hanem az az ikerpár, aki kimegy, és először elkezdi ezeket a halottakat fölvágni. És magára vállalja azt a rettenetes szerepet, azt a borzalmas szerepet, hogy ugye egyrészt beazonosítja, hogy ki kicsoda, másrészt, hogy azokat szépen felszeleteli, úgyhogy a végén ugye már annyira nem marad hús, hogy tényleg a csontig megesznek mindenkit. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy pici kis hús lefejt a combról vagy a hasról, hanem hogy effektív mindent megesznek. És ez a két fiúnak nekik az a vállalásuk, hogy ők elmennek, ezt valahol a távolban megejtik, ezt a rettenetes dolgot, amitől gondolom, hogy aztán olyan PTSD-jük lesz életük végéig, hogy attól kódulnak, és mindenkinek csak, hogy mondjam, egységes kockára vágott hús darabokat vagy szafatokat hoznak fölvágva egy dobozban. Tehát, hogy még csak véletlenül sem tud, hogy ez emberből származik, vagy kiből származik, tehát, hogy az egészet ugye eltávolítják. Na, ez a két fiú, ez nekem sokkal nagyobb hősöm volt a tekintetben, hogy szerintem valahogy ilyen keresztényibb, vagy én nem is tudom, hogy ez a jó szó, de hogy valahogy sokkal nagyobb az ő szolgálatuk szerintem. Mert biztos, hogy borzalmas ez a dolog, amin keresztül mennek, és ezt felvállalják. Szóval érdekes, de nekem ők nagyobb hősök voltak. Te mit gondolsz erről?
Hát én abszolút értem a forgatókönyvírók álláspontját, tehát nem tudsz hírót csinálni abból, aki ott guggol a borda mellett, és így leválasztja épp az alkart a lapockáról, most lehet hülyeséget mondtam, felkarról. Tehát, szóval, de ott már lehet, hogy azért nagyobb kavarodás
itt azért
van.
A barcsai anatómiát azért elő kéne vennünk, Dávid, úgy
igen,
érzem.
De figyelj, nem biztos. Tehát, hogy ott abban a kavarodásban szerintem már kezek, fejek, lábak, tehát, hogy az átmenne egy kicsit ilyen kanibál holokauszba, mert valahol ez egy kanibál film, és hogyha őt teszed
ez egy kanibál film, és bocsánat, a kannibalizmust, ezt úgy ábrázolja, mint egy ilyen bűnös szexet utána a cigivel, hogy így ne nézz a szemembe, hogy így mit tettünk. Tehát, hogy amikor először esznek a társaikból, akkor nekem egy picit pont ezzel volt a bajom, hogy ennek a rettenetességét, a nyersességét, azt, hogy embertársaimból eszünk, ami egy elképesztő dráma, és amire ezt a filmet föl kellett volna fűzni, azt amellett elmegyünk úgy, hogy az egész olyan, mint egy olyan szex, amit megbántál, vagy ami olyan ciki, hogy utána egymás szemébe kell néznünk.
Teljesen egyetértek, mert emlékszem, hogy még én is a páromnak mondtam ugyanilyen ilyen pauz megállítós technikával, hogy figyelj!
Ugye mennyire szeretnek?
Igen, mondom, a régi filmben, mondom, nem tudom mikor jött be hanyadik percnél, hogy te, meg kell, hogy egyelek, de hogy az egy ilyen nagyon komoly fordulat volt. Itt meg már bejön gyakorlatilag az első, most nem akarok hülyeséget mondani, de első fél órában tuti elhangzik, hogy na jó, akkor együk meg egymást, és tényleg nem ez a filmnek az erős része. Szerintem viszont, amiben jobb, az, hogy sokkal realisztikusabb, sokkal jobban beszél olyan dolgokról, amit mindig is látni akartam, tehát én azért akartam ezt a filmet újraélni, vagy újra megnézni, mert sokkal kíváncsibb voltam arra, hogy hogy jönnek le a hegyről. Például az százszor jobban meg van mutatva annak a fokozata reménytelensége, hogy gyakorlatilag ők utána hegymászokká avanzsálnak, csak hát nulla technikával, tehát nincsen semmiük, nincsen tradjuk, nincsen kötelük, nincsen semmi olyan dolguk, tehát ők így összeeszkábálnak maguknak cipővédőt, a szemükre napszemüvegszerűt, de hát az inkább ilyen strandszemüveg, mint a hóvakság ellen való lenne, és az is nagyon tetszik, hogy egészen elmegy odáig, hogy a végén ezek a csontáfogyott testek zuhanyoznak, és kvázi ünnepeltetni kellene magukat, hogy túlélték, de így együtt maradnak, mint egy ilyen haláltáborba, és gyakorlatilag az emberségükkel kell elszámolniuk, hogy a túlélés záloga az volt, hogy kanibállá váltak. Tehát, hogy a vége azt gondolom, hogy egy kicsit fajsúlyosabb volt, míg a második, vagy az első film az inkább ilyen hollywoodi volt, hogy hamar túlestünk az Andok zöld területének megtalálásán, a folyón, stb. Itt való igaz, hogy itt nem annyira releváció, amikor először isznak a folyóba, viszont utána nagyon hirtelen van az, hogy a folyó túloldalán ott egy ember lovon, aki nézi őket. Tehát az megint egy nagyon jó fordulat volt, és egy megdöbbentő pillanat.
Sok morális kérdés vetődik fel az emberben a film nézési közben, és én valahova ide helyeztem volna a hangsúlyt. Nem tudom, már arról beszélgetünk, hogy megállítod a filmet, és a csajodat kérdezgeted, akkor felmerült az obligált kérdés, hogy, és mondd, drágám, te ennél belőlem ebben a helyzetben? És vicc a helyzet,
mondtam, hogy én megennél.
Megkerülhetetlen.
Megkerülhetetlen. A drámájára emlékszem a régi filmnek is, és az újnak is, az viszont mind a kettő nél elég erős volt, hogy van ott egy pár. És akkor így pont így kimondod magadba, hogy na legalább ők megmaradtak maguknál, és akkor vagy maguknak, és akkor jön a rohadt nagy lavina, ami ugye beteríti az egész szerelvényt, a megmaradt felét, és hát utána az a monológ, amikor elmondja a pasi, hogy hát igazából éreztem, hogy alattam van a teste, de nem mertem megmozdulni, hogy nehogy összenyomjam, és üvöltöztem a többiekkel, hogy ne lépjetek rá. Szóval az valami olyan kegyetlen, hogy utolsó erejével próbálja védeni a nőjét, de valahol mégis benne van talán az önostorozás, a bűn, az, hogy én éltem túl, és ő nem, és mi lett volna, hogyha lemegyek a hó alá, és őt felnyomom az utolsó erőmmel.
Tehát voltak erős képsorok, és azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem kifejezetten bravúros képi megoldások is. Tehát mondjuk például, amikor az elején így már a zuhanás után vagyunk, és tudod, a bőrön dögből egy ilyen torlaszt építenek ott a repülőtestébe, és azon repül át valahogy a kamera egy ilyen pici résen, és ugye úgy kandikálunk be, hogy ott bent mi zajlik. Vagy amikor ugye egyszer csak olyan film felénél, azt hiszem, a lavina környéki résznél olyan effektet vagy szűrőt rak a kamerára, amitől ilyen 70-es évek tévé, ilyen kicsit szellemképes, kicsit fekete-fehér, vagy ilyen szürke árnyalatos lesz a kép. Bátor döntés, nem tart ki mellette, de egy 10 percig mondjuk így megy a film. Az is egy erős kép volt, amikor ahogy a lavina után a fagyott hóból, mint a tojásból kikelő csibék így, tudod, valahogy így ütögetik a héjat, és az megreped, és akkor kikelnek belőle. Nekem az is erős kép volt. A legerősebb talán a kannibalizmusnál, ez egy ilyen állati ösztönös emberi dolog volt, amikor még nem kezdenek el embereket enni, az egyik faszi elkezdi a vart zabálni a kezéről, vagy tehát valamelyik sebéről leenni a vart. És ez egyben gusztustalan, egyben viszont ugye mindenkinek a gyerekkorát idéző dolog, hiszen ugye egy kis gyerekkorában mindenki megeszi a fikáját, meg a varrokat a testéről. Legalábbis
sajnos nem csak kis gyerekkorában, múltkor láttam a forgalomban egy műkörmös nő túrta a csávójának az orrát, majd rákente a nyelv. Na jó, ezt kivágjuk úgyis, vagy nem, meghallgatjátok.
Lehet, hogy néha erősebb akkor a budapesti közlekedésben autózni, mint lezuhanni az Andokba. De a lényeg, hogy na mindegy, szóval, hogy az egy nagyon zsigeri kép volt, és az így nekem érdekes módon közelebb hozta ezt az egész emberevést, mint bármi más, de azért mégis, ha lehetett volna súlyozni, talán rendezői döntésként szerencsésebb lett volna sokkal rövidebbre hagyni az előéletét a dolognak, vagy a karaktereknek, és jobban rákoncentrálni erre a részre, hiszen mégiscsak a kannibalizmusról szól ez a film, és arról, hogy amikor túlélitek, akkor utána hogyan lehet ezzel együtt élni. És nekem ez volt a legnagyobb bajom a filmmel, hogy én valahogy nem tudtam menni a karakter, egyszerűen nem volt olyan erős a karakterépítés, és ezért nem érdekelt annyira a sorsuk. Egyrészt ezek a állati hosszú és egymáshoz nagyon hasonlító spanyol nevek az embert egy kicsit megkavarják, mert most Núñez, Gómez, Francis, Raúl, López, és nem tudom, ki közül, ki kicsoda.
Miért lett volna Bence, Dávid, Laci, meg Géza? Jó, értem.
Nem így kellett volna, de igen, tehát, hogy érted, tehát, hogy lehet azt filmileg úgy jelezni, hogy nem tudom, valakire a piros sálat rakod, és valakire nem tudom mit, hogy
nem, sokkal jobban lehet kettőket keverni, uh-huh. pont ez volt a bajunk, és igen. a Nándót azért jegyezted meg, mert szők és barna kicsit európaier, vagy amerikai
nagyjából csávónak ennyi. Nagyjából ennyi, de miután ugye a narrátor nevére hasonlított a neve, amikor Nándó elindul, akkor én még mindig ott tartottam, hogy de várja, ő nem meghalt az előbb. Tehát, hogy egész problémáim voltak ezzel, hogy nehezen megkülönböztethetőek voltak a karakterek, és ezt valahogy jobban lehetett volna csinálni. A másik pedig az, hogy igen, tehát hogy nem éreztem azt, hogy oké, túléltük, és akkor most hogy nézünk egymás szemébe. Mert azért ezek a tengerész legendák a hajón egymást megevő, vagy a csónakban egymást megevő tengerészekről, akik aztán még 50 év múlva is ez kísérti őket, Ezt úgy valahogy nem láttam. Utána néztem egyébként a túlélők sorsának, mert kíváncsi voltam a film után, hogy mégis mi lehet, ugye nem sokan élték azért túl, összesen talán 11-en, azt hiszem. Minden esetre szóval kíváncsi voltam, hogy ki mivel foglalkozott az eset után, és hát alig ha meglepő módon képzeld, hogy mindenkiből ilyen motivációs speaker lett. Tehát valaki, nem tudom, megpróbált visszamenni az eredeti szakmába, azért relatív fiatal emberekről beszélünk, van, aki megpróbált tovább tanulni, de valahogy mindannyian kikötöttek abban, hogy járták a világot, vagy Dél-Amerikát, vagy járják még most is, és egyszerűen újra és újra elmondják ezt az esetet, és aztán lehet persze azt, hogy ez a film, ez a könyv, ez a regény, és az ő életük az akaraterőről, a kitartásról, arról, hogy soha nem szabad feladni, és arról szól egy ilyen biztatásképpen, hogy a legszarabb helyzetből is ki lehet vakarózni, de azért mégsem tudok attól a gondolattól szabadulni, hogy ezek az emberek, ez egy olyan élmény, amit aztán soha többet nem tudtak elengedni, és semmilyen más életben nem tudtak ők visszatérni. Tehát nem tudtak már rendesen visszatérni az életben, mert az, hogy az egész életedben erről beszélsz, motivációs speakerként, az azért sok minden, csak nem egy normális átlag élet. Mit gondolsz
igen,
erről?
Igen, jól mondod, hogy talán érdemes lett volna valahonnan megfogni ezt a dolgot, és annyi változtatás azért nem volt a régi filmhez képest, csak technológiailag modernebb volt, sminkben, maszkban jobb volt, kicsit jobban ki volt bontva a visszajutás, de úgy nagyjából ennyi. Viszont, hogyha egy gondolattal meg van fogva a film, akár azzal, amit te mondasz, hogy mindegyik motivációs speaker, és mindegyik máshogy emlékszik vissza, és más nézőpontokból, hogy ki a jó ember, ki a rossz ember, na az egy nagyon érdekes dolog lett volna, az egy másik elbeszélő technika lett volna, ezzel nem él a film. Ennek ellenére én eljutnék a pontozáshoz, szerintem ez egy jó film, csak nem igazán maradandó. Nálam ez szokott lenni ugye a 7-es.
Magam is így gondolom, nem bántam meg azért, hogy megnéztem, újra lehetett egy kicsit borzongani itt ugye a baleset mellett az autópályán, úgyhogy erre mindenképpen ajánlom, pici tunkolásra így, hogyha vágytok, de azért ennél talán egy picit talán messzebb is mutató film, igen, a 7-est az teljesen realisztikusnak érzem én is.
Hallgassatok, kövessetek minket a Spotify-on, Apple Podcast-en, YouTube-on, Instagramon, és remélhetőleg a jövőben több csatornán is. A podcastek között is megtaláltok bennünket. Sziasztok!
És írjátok meg, hogy ennétek-e belőlünk. Sziasztok!